Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. A rómaiakhoz írt levélből idézek, és ezzel köszöntöm az Inter Arma Caritas 510. adásának valamennyi hallgatóját. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, először a mai műsor tartalmáról. Beszámolunk a Katolikus Tábori Püspökség gyertyaszentelő szertartásáról és a Balázs áldásról.
Elviszik a gyermek Jézust az ő születése után 40 nappal Jeruzsálembe. Ez egy ősi törvény, hogy az első szülöttet be kell mutatni az Úrnak, illetve az első szülött, minden első szülött Izraelben, az egyiptomi fogság után az Úrnak a lefoglalása.
A honvédségi hírekben arról is hallanak, hogy könyv jelent meg György Pál Albertről, a Nagyváradi Egyházmegye mártír sorsú papjáról. Folytatjuk Nádasi Alfonz tábori lelkész hadinaplójának felolvasását.
Be kellett szüntetnem azt a szokásomat, amit eddig gyakran megtettem. Ha láttam, hogy valamelyik pincében bővebben van étel, megmondtam más közeli óvóhelyen, hogy menjenek koldulni a szomszédságba. Ennek az lett a vége, hogy az életösztönnel együtt járó esetleges önzés szeretetlenségbe ment át.
És a részletek. A Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori Püspökség gyertyaszentelő szertartást és balázsáldást tartott a Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai épületében február 2-án. Ennek apropóján kérdezte a honvédelem.hu Berta Tibor dandártábornokot, katolikus tábori püspököt.
Gyertyaszentelő boldogasszony, illetve Szent Balázs püspöknek az ünnepét próbáljuk egyetlen egy ilyen liturgiába összefogni. A gyertyaszentelő boldogasszony az valójában a mi magyar elnevezésünk, mert hogy gyertyát szentelünk, vagy gyertyát áldunk meg ezen a napon. Valójában az ünnepnek a hivatalos elnevezése az Urunk bemutatása, vagyis Jézus Krisztus bemutatása a templomban. József és Mária elviszik a gyermek Jézust az ő születése után 40 nappal Jeruzsálembe. Ez egy ősi törvény, hogy az első szülöttet be kell mutatni az Úrnak, illetve az első szülött, minden első szülött Izraelben, az egyiptomi fogság után az Úrnak a lefoglalása. Illetve hát, hogy még egy kicsit összetettebb legyen, a szülőasszonynak a megtisztulását is valamiképpen meg kellett váltani. Ebből alakul ki ez az ünnep. Nagyon korai ünnepről beszélünk valójában, olyannyira korairól, hogy még a karácsonyt is megelőzte az ünneplése. Az első századokban már valójában egy ünnepről beszélünk. A Balázs áldás pedig, Szent Balázs püspöknek az ünnepe az február 3-a, ahol azt kérjük ettől a vértanú püspöktől, hogy óvjon meg bennünket a különböző betegségektől, különösen a torokbajtól, ezért az előadó művészek, illetve azoknak a védőszentje, akik a hangjukkal dolgoznak. És ezt az ünnepet próbáljuk mi, vagy ezt a két ünnepet próbáljuk mi egyetlen egy ilyen áhítatban, Isten tiszteletben itt megünnepelni a Honvédelmi Minisztériumban. Fogjon meg téged az Isten a torokbajtól és minden más bajtól, az Atya, a Fiú, Isten fiat meg.
Hétszázhatvan körüli azoknak a római katolikus papoknak a száma, akiket behívtak vagy behívhattak volna tartalékos tábori lelkészi szolgálatra a világháború alatt. György Pál Albert, a nagyváradi egyházmegye mártír sorsú papja, egy volt közülük, mondta Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök, dr. Serfőző Levente oktatási püspöki helynök, plébános, Rongyosan az Isten előtt című kötetének bemutatóján Budapesten február 5-én. Erről számol be a katolikus tábori püspökség honlapja, amelyen az eseményről a következők is olvashatóak. Sőn György, a Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület egyik stratégiai vezetője köszöntő gondolataiban mindenki számára egyértelművé tette dr. Serfőző Levente Rongyosan az Isten előtt címen a tavalyi év végén megjelent kereskedelmi forgalomba nem került kötetét, olyan fontos munkának tartotta, hogy szerette volna, ha a budapesti közönségnek is bemutathatják a néhány évvel ezelőtti felújítást követően csak S4 néven emlegetett intézményben. Mint elmondta, a Szeged-Csanádi egyházmegyés papot és katetékát 23 éve ismeri, valódi hálós papnak tartja, hiszen régi, aktív tagja az S4 mozgalomnak, amely 3 évtizedes múltra tekint vissza. Egy pap volt, aki ugyanúgy 33 évet élt a földön, mint Krisztus, és soha nem félt. Ezt már Zsuffa Tünde írónő idézte fel, arról, hogy miként jellemezte neki a szerző először a most bemutatott könyv alanyát, György Pál Albertet, a Nagyváradi Egyházmegye mártíromságra jutott papját, korábbi tartalékos tábori lelkészt. Elmondta, bár ismerte a 21. század magyar vértanúit, 2021-ig nem hallott György Pálról, akinek nem sokkal korábban indult meg a boldoggalvatási eljárása, pedig meglátása szerint nagy szükség mutatkozik fiatal, férfi példaképekre a mai értékvesztett világban. Dr. Serfőző Levente, a Rongyosan az Isten előtt szerzője, oktatási püspöki helynök, aki jelenleg a Szeged felsővárosi Szent Miklós plébánia templom plébánosaként szolgál, az eseményen felidézte, hogy a székely származású György Pál Albert 1914. június 28-án született a mai Szerbia területén található, akkor a Magyar Királyság Torontál vármegyéhez tartozó Melencén. A családnak a trianoni diktátum után menekülnie kellett, így Békéscsabán telepedtek le. György Pál itt a nagyon egységes, ökumenikus világban nőtt fel, 1932-től pedig már papnövendékként tanult a szegedi nagyszemináriumban. A közösség alkotó egyénisége volt, a kor unum papi kör tagja volt, odaadó, szolgálatkész, német nyelvtudással rendelkező teológusként a kor legjelentősebb jezsuita szakirodalmát olvasta németül, árult el a szerző. A generációk szellemében papi ideálként számon tartott egyházfit, 1937. május 2-án a Szegedi Dómban szentelték pappá. Első szolgálati helye orosháza volt, majd rövid váradi szolgálat után kétszer is megjárta a II. Világháború keleti frontját. A fotóalbum a tanulsága szerint a felvételei alá odaírta a jegyzeteit. Azt, hogy mit látunk, mikor és hol készült a kép. Egyfajta korabeli Facebookot teremtett például a II. Magyar Hadsereg 108. számú kórház vonatján is, ahol tábori lelkészként szolgált, mondta a kötet szerzője. Majd felidézte, hogy György Pál Albert, akit a köznyelv Berci atyaként őrzött meg, a Kijevből betegeket hazaszállító vonaton kísérte a sebesülteket, vigaszt és reményt nyújtott a szomorkodó mundérosoknak, illetve eltemette az időközben elhunytakat. A fiatal katolikus pap és hittantanár 1944-ben szerelt le és tért vissza egyházmegyébe. Az oroszok bevonulása után őrizetbe vették, börtönbüntetésre ítélték. 9 hónapig ült fogságban, megalázták és megkínozták, végül romló egészségügyi állapota miatt kiengedték. Élete utolsó hónapjait súlyosan legyengülve, de kitartó imádságban a vincés nővérek által működtetett nagyváradi szanatóriumban töltötte. 1947-ben mindössze 33 éves korában halt meg. Nagyon sokat köszönhetünk a római katolikus tábori lelkészeknek, mert ők voltak a frontvonalban. Mint sok tartalékos tábori lelkész, Albert atya is egy olyan katonavonaton szolgált, ami a frontok között járt és fontos szerepet töltött be. Ezt már Berta Tibor dandártábornok mondta György Pál Albert életéről. Felidézte, hogy Ferenc pápa többször beszélt arról, hogy az egyháznak tábori kórháznak kell lennie, mivel rengeteg seb szorul ápolásra a mai világban. Úgy tartom, hogy a katonai lelkészek ezt már elkezdték megvalósítani az első és második világháborúban, ahol olyan emberekkel is találkoztak, akik közül nem volt mindenki katolikus, de még lehet, hogy hívő sem. Vannak olyan papok most is, akik csak katolikusokkal találkoznak. Az egyik fajtájuk éppen mi, a katonalelkészek vagyunk, rajtunk kívül talán csak a börtön és kórház lelkészek azok, akik nem csak vallásos emberekkel foglalkoznak, tette hozzá Berta Tibor, aláhúzva, hogy a tábori lelkészi szolgálat ma is kiemelkedően fontos hitéleti szempontból. További részletek is olvashatóak a könyvbemutatóról a Katolikus Tábori Püspökség honlapján. Ennek elérhetősége www.ktp.hu. Mint ahogyan figyelmükbe ajánlom a honvédelem.hu oldalt, amelyen további honvédséggel kapcsolatos hírek olvashatóak, vagy a videók esetében megtekinthetőek. Így az az összeállítás is, amely arról számol be, hogy a múltban Győr a hadipar egyik fellegváraként működött, majd az átmeneti időszak után most újra azzá válhat. Szeles Szabolcs alpolgármester szerint a városban a Gidrán gyártásával újra fellendülhet a hadipar.
Ez a város mindig is büszke volt arra, hogy erős katonai jelölt volt így Győrött, Győr városában. A történelem folyamán is büszkék vagyunk rá, hogy mindig erős katonaság és mindig erős vár védte ezt a várost. Stratégiailag egy fontos települése volt ez hazánknak a történelem folyamán, és így van ez ma is. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy egy rendkívül jó együttműködés keretében itt van egy laktanya, a légvédelmi lakatérzet szolgál itt most már hosszú-hosszú évtizedek óta, amely egyébként felvette Páthi Miklós nevét, aki ugye a vár visszafoglalásában jeleskedő kapitánynak a nevét viseli már a laktanya néhány éve. És azt hiszem, hogy azt is el lehet mondani, hogy Győr egy roppant erős gazdasági és iparváros, és a hadiparhoz is mindig volt közünk. A történelem folyamán szintén az 1900-es évek elején, az első világháború előtt itt egy nagyon erős ágyúgyár, egy világhírű, európai hírű jelentőségi ágyúgyár működött, aztán pedig a rábagyár tevékenykedett a hadiparban is, a hozzá kapcsolódó fejlesztések és gyártások azok megint csak világhírűt tették, és a város hírnevét is öregbítették, és azt gondolom, hogy a mostani fejlesztéseknek is köszönhetően, hát tudjuk, hogy a Gidránt itt fogják majd többek között ennek a gyártásában is közreműködik a rába, ez a jelentőség is jön vissza a rábagyárnak, amelyel egyrészt a gyár is megalapozza hosszú távú működését, és erősödik vissza, ennek gazdasági jelentősége is van, munkaerő szempontjából is van jelentőség, hiszen munkaadóként is így közreműködik a városban. A harmadik pedig azt, hogy azt gondolom, hogy katonai képzés legyen, az nagyon fontos, hogy ez az egy országos program keretében vagyunk most itt az Embert a Vasra program, amihez van megint csak győri kötődés, hiszen az itt mögöttem lévő Belcsényi gimnáziumban egyébként most már néhány éve katonai kadét képzés folyik. Úgy tudom, hogy jó sikerrel kezdték ezt a programot, és reménykedünk, hogy akár a kadétok majd életpályaként ezt választják, vagy pedig majd mások is, tehát nem csak a kadétok, hanem mások is látnak pont ezt a katonai életben, élető modellben, életpályában, hiszen ez is nagyon fontos, szintén azt gondolom, hogy a katona az nem a háborúért van, hanem a katona a békét védi, és a katona a békéért tevékenykedik, és a hazánkban ennél nincs nagyobb jelentőségű dolog, mint hogy a békét megőrizzük mindenki számára.
És ha már a mai adásunkban említettük György Pál Albert életét, munkásságát, az életét feldolgozó könyvet említve, azt hiszem aktuális a folytatásban Nádasi Alfonsz hadinaplója, amelyben hadi élményeit osztotta meg. A sorokat ezúttal is Bőzsöny Ferenc olvassa föl.
Be kellett szüntetnem azt a szokásomat, amit eddig gyakran megtettem. Ha láttam, hogy valamelyik pincében bővebben van étel, megmondtam más közeli óvóhelyen, hogy menjenek koldulni a szomszédságba. Ennek az lett a vége, hogy az életösztönnel együtt járó esetleges önzés szeretetlenségbe ment át. Kértek is, hogy ne szóljak más helyen arról, hogy nekik még van mit főzni. De nélkülem is arra kényszerültek a szegényebbek, hogy kolduljanak. Így is csodálatos volt sok család áldozatkészsége. De mi van az állatokkal? Sok helyen a kutyákat is levágták és megették. Máshol kivitték őket, és bizony többször találkoztam elvaduló félben lévő kutyákkal. Az még enyhébb volt, hogy lelőtték őket és elhantolták. Az üzletekbe bekötött lovak kinyugvon a pultot rágták. Közismert, hogy a lovak milyen tiszta állatok, akik semmiféle piszkos táplálékot vagy vizet nem fogadnak el. Most arra kényszerültek, hogy saját felszáradt ürüléküket harabdálták. A kocsisok mindent megtettek értük, még loptak is, de ők is tehetetlenekké lettek. Ugyanakkor hallani lehetett, hogy vannak tartalékok, amelyeket ostoba módon tároltak, illetve csak szűkösen adagoltak, pedig már minden budai körök tudta, hogy hamar itt lesznek a ruszkik, hiszen teljesen körül vagyunk véve. Nesze neked zseniális magyar hadvezetőség. Ha törzstiszttel találkoztam és hallottam, hogy nagyképűen beszél, mindig előhoztam ezt a témát, de nagyon szerényen már, amennyire ez tőlem telik. Megkérdeztem, hogy mi a véleménye a helyzetről. Azért hangsúlyozom, hogy szerényen kérdeztem, mert előtte olyan letorkoló feleletet kaptam, amelyre persze magam is megmondtam a véleményemet. Ilyenkor már rossz indulaton provokáltam a kérdést. A lezredes úr, volt önkint az orosz fronton? Erre kikérte magának a kérdést. Tudnélik, azért kérdeztem, mert nem láttam rajta az első osztályú tűzkeresztet, pedig a többi csingiringi ott figyeget rajta. Az ilyen helyzetet meg kell magyaráznom. Csak akkor találkoztam ilyen gyáva kukaccal, hogy a lecségnél megbújva láttam, de a fölényeskedését azzal mutatta, hogy gúnyosan vagy bután rögtön nekem szegezte ilyesféle módon a szavait. Na, páter, mi a harcázati beosztásod? Aki ezt kérdezte, ennek azt válaszoltam, az, hogy a gyáva törzstisztet ne lőjék le beosztottai, vagy azok, akikhez bebújt.
Köszönöm a figyelmüket, az Interalma Caritas 510. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben pedig szombaton 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől hallhatnak itt a Mária Rádióban, illetve visszahallgathatják a rádió honlapján valamennyi műsorunkat. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok, a korintusiakhoz írt levélből idézek, ezzel búcsúzom. Vigyázzatok, tartsatok ki állhatatosan a hitben, viselkedjetek bátran, legyetek erősek. Minden dolgotokat intézzétek szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Kírer Imre vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Sokszor tapasztalom, mint pap is, de mint emberekkel foglalkozó tanító is, hogy a nagymamák milyen szívesen mutatják ki szeretetüket valamiféle ajándékkal. Akár egy szentkép, amit hoznak nekem, akár látom az unokáknak egy-egy csokoládé, vagy valami másfajta kedvesség. Tehát kimutatják szeretetüket adománnyal, adakozással. Nagyon jó lenne, hogyha a Mária Rádiót is, mint unokánkat, vagy éppenséggel, mint papunkat tisztelnénk és szeretnénk, és méghozzá adományok által mutatnánk meg ezt a szeretetet. A Mária Rádió olyan rádió, ami önálló, vagyis a hívők, a hallgatók tartják fenn, máshonnan nem kap segítséget. Éppen ezért a szeretetnek ilyen módon való kimutatása mindenféleképpen nagyon hasznos. A Mária Rádiónak is, hogy működhet, de maguknak a hallgatóknak is, mert van hallgatni valójuk, ha egyszer működik a Mária Rádió. Éppen ezért tisztelettel kérjük a kedves hallgatók nagy lelki adományait, köszönjük az eddigieket, igazán mondható, hogy sokszor erőn felül adakoztak. De hát továbbra is, mivel folyamatos a Mária Rádió működése, folyamatosan kérjük a segítséget, szeretnénk ugyanis a Szentlélek segítségével olyan dolgokat közzétenni az éter hullámain, amik másoknak lelki javára szolgálnak növekedésére, vagy éppen üdvösségükre, és mi pedig ezáltal a szolgálat által szeretnénk érdemeket is szerezni a szűzanya tiszteletében és szeretetében. Előre is köszönjük hálásan azokat a nagy lelki adományokat, amelyekkel megtisztelnek bennünket, és fenntartják a Mária Rádiót. A recepció telefonszámain lehet ebben az ügyben érdeklődni. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
Kezünkben az életünk. A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. Azt mondják, hogy minden élethelyzetünk döntéseink következménye. Hogyan és milyen mértékben tudjuk kézbe venni az életünket? Mi segít és mi akadályozza a jó döntést? Mire, kire hallgassunk döntéshelyzetben? Mi történik, ha rosszul döntünk? Mikor okosabb nem dönteni? Ezekre a kérdésekre is válaszolnak a beszélgetés résztvevői. Kemény Dénes, háromszoros olimpiai bajnok vízilabda edző, Kis Hajni, junior prima díjas filmrendező, Merkeli Béla, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem rektora, Pap Miklós, görögkatolikus pap, morálteológus. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor, Budapest 12. kerület, Csörsz utca 18, február 22-én csütörtökön 18 és 20 óra között. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlévő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a döntéseinkről szóló kerekasztal beszélgetésre a MOM Kulturális Központba február 22-én csütörtökön 18 órától.
Hírek.